Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Auschwitz felszabadításának 80. évfordulójára emlékeztünk ezen a héten, és emlékezünk a napokban, több adásban is, és arról beszélgetünk, hogy mi kell ahhoz, hogy a társadalmi emlékezet kellően érzékeny, pontos és nyitott legyen. Mai vendégem Pető Andrea történész, akinek több kötetéről is hallhattak már itt az Értsünk Szót adásában, a Marosvásárhelyi Rádió hallgatói, és aki egy egészen fontos összefoglalót adott közre azzal kapcsolatban, hogy hol tart most a holokauszt kutatás infrastruktúrája, hálózata Európában. Ismertetett is egy kezdeményezést, aminek a mozaik szava az, hogy EHRI tudományos tanács. Andrea, mondjuk el a hallgatóinknak, hogy mi is ez.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Ugye itt nagyon sok rövidítés van, amelyik mindegyik ilyen zavaró. Az EHRI, ez az Európai Holokauszt Kutatási Infrastruktúra magyarul, ez egy konzorcium, amelyik összefoglalja 10 európai országnak a kutatási hálózatát, amelyik azt jelenti, hogy mindenhol van egy olyan intézmény, amelyik ezt koordinálja, és ide tartoznak a levéltárak, a különböző oktatási intézmények, minden, ahol kutatás van, ahol források vannak, és ahol ezeket a forrásokat elemzik, illetve digitalizálják, valamint közzéteszik különböző blogok formájában.
Kik ezek a csatlakozó országok, és kik azok, akik ennek a hálózatnak a segítségével, ennek a keretén belül kutathatnak, hozzáférhetnek az adatbázisokhoz?
Hát az EHRI, tehát az Európai Holokauszt Kutatási Infrastruktúra, ez abból a gondolatból épült, vagy ez abból a gondolatból indult, hogy a különböző források, amelyek a holokausztról megmaradnak, azok különböző országokban és különböző helyeken nagyon nehéz hozzáférhetőséggel elérhetők, illetve nagyon sokan veszélyben is vannak ezek a dokumentumok, gondoljunk csak Ukrajnára. Tehát az egész egy ilyen digitális forrás megőrzési program keretében indult, és aztán ez már 14 éve megy ez a program szépen lassan, különböző 3-4 éves ösztöndíjakkal próbálták ezt a rendszert kiépíteni, és mostanra úgy összeállt az egész infrastruktúra, ami azt jelenti, hogy vannak olyan intézmények, ahol levéltárak, mondjuk nemzeti levéltárak, vagy dokumentációs központok, amelyek a saját gyűjteményüket teljes egészében digitalizálják, és ezt online indexálva hozzáférhetővé teszik a kutatóknak. És akkor erre ráépül egy olyan továbbképzési rendszer, ami a különböző levéltárosokat segíti abban, hogy ebben a digitális világban eligazodjanak úgy, hogy a leginkább hasznos lehet nekik a különböző újfajta technológia. És akkor mi az, amit milyen tudást tudunk így létrehozni ezzel az újfajta hozzáférhető technikával, és ez az EHRI-nek az a blogja, ahol különböző fiatal kutatók azok írnak tanulmányokat arról, hogy mit tudtak meg azáltal, hogy kiléptek egyrészt a nemzeti keretből, másrészt olyan a levéltárokhoz jutottak hozzá, amelyek eddig zárva voltak, vagy pénzügyileg nem lehetett oda jutni, mert nagyon drága volt, vagy mondjuk mert éppen világjárvány volt, és akkor ide tartoznak azok a különböző továbbképzések is, amellyel a különböző levéltárosokat, meg kutatókat segítik, hogy módszertanilag a legjobb és a leghasznosabb módszerekhez jussanak. És ehhez, mindehhez tartozik egy pénzügyi alapzat, és ez a pénzügyi alapzat, ez eddig különböző pályázatok révén jött össze, amelyik azt jelentette, hogy az EU-nál voltak ilyen pályázatok, és akkor ennek volt egy szétosztás a konferenciákra, képzésekre, volt egy olyan ösztöndíj, amelyik a kutatóknak az utazási lehetőséget biztosította, hogyha mit tudom én, valakinek Amsterdamba volt, de akivel foglalkozott az Lengyelországba, akkor annak kifizették a kutatási költségeit. És ami most a nagy változás, és aminek az alapító dokumentumát most írta alá 10 ország kulturális minisztere vagy nagykövete, az az, hogy ez a holokausz kutatási infrastruktúra állandósult, ami azt jelenti, hogy a 10 ország az kötelezettséget vállalt, hogy ebben részt vesz, ami azt jelenti, hogy kifizeti a részvételi díjat, ebből a részvételi díjból tartják fent a központi koordinációs irodát, illetve a saját országban finanszíroz 2 darab állást, akik ebben a projektben dolgoznak. És mert ugye ezt látni kell, hogy azért ez rendkívül munkaerőigényes, tehát nem csak a dokumentumok szkennelése, hanem bármilyen workshopnak a megszervezése is. És akkor ez ennek volt egy nagyon szép ünnepélyes megnyitója, vagy megnyitása ennek az új fejezetnek az európai holokauszt történetének a kutatásában Varsóban most vasárnap.
Amsterdamban van a központ, Varsóban volt ez a bizonyos megnyitás, de hát nincs benne a hálózatban Magyarország. Miért?
Nincs benne Magyarország, ami azért furcsa, mert hogy az összes körülöttünk levő ország az benne van. Nem tudom, de hát azért is furcsa, mert ugye a hivatalos magyar illiberális kormányzati propagandában nagyon sokszor szerepel a mellszélességgel kiállása a holokauszt kutatása mellett, de a tettek, illetve a pénzek ezt nem feltétlenül követik.
Történt-e szakmai nyomás, civil nyomás, tudományos lobby azért, hogy csatlakozzon Magyarország, vagy ez csak úgy elmegy ez a vonat, ahogy elmegy több más is, és miben érint, vagy hogy tudnánk ezt szemléltetni, hogy mit veszít Magyarország azzal, és hát nem is Magyarországról beszélünk, hanem a magyar zsidókat érintő holokauszt kutatás, ami messze többet jelent, mint a magyarországi infrastruktúra csatlakozását, vagy nem csatlakozását. Szóval mit veszít azzal, hogy kimarad ebből a hálózatból?
Ez nem egy végleges kimaradás, remélhetőleg ez a rádióműsor is hozzá fog ahhoz járulni, hogy azok, akiknek itt döntési lehetősége van, azok úgy döntsenek, hogy ezt a 40 ezer eurós részvételi díjat és a nem tudom mennyibe kerül két embernek a munkabére egy évben, az beleteszik ebbe a projektumba, mert hogy ezáltal Magyarország láthatatlanná válik az európai holokauszt kutatásban. Tehát nem csak az, hogy a különböző levéltárak nem tudják biztosítani a hozzáférést a különböző dokumentumokhoz, hanem a kutatók se tudnak részt venni azokban a nemzetközi szimpóziumokban, továbbképzésekben, amik ehhez szükségesek. Hogy milyen lobbizás folyik, azt én nem tudom, mert én politikai migránsként Bécsben élek, de ezt nyilván voltak, akik valamit tettek. Az jó lenne, hogyha ez egy transzparens folyamat lenne, mint minden más országban, ahol összejöttek azok, akik ezzel foglalkoznak, nyíltan megbeszélték, hogy ki és hogyan, miképpen tudna ebben részt venni, és nem az, hogy egy vagy két intézmény megpróbálja ezt úgy kisajátítani, hogy másokat nem enged be.
Azt írja ebben a beszámolójában az ECRI megnyitójáról, hogy 1000 sebből vérzik a magyarországi holokauszt kutatás, 1000 tényt nem sorol fel ugyan, de jó párat igen. Hiányzik a kutatási és oktatási infrastruktúra, nincs egy a holokauszt kutatásának szentelt egyetemi professzori állás se, nincsen kutatóintézet se, ez azért leépülés, nem? Az eddigiekhez képest hogyan lehet innen tovább lépni, mit lehet ez ellen tenni, hol tartunk?
Most Most jelent meg a Buchmüller Péter, Kacsman Borbála és Patarica Dóra szerkesztésében a Magyarországi Holokauszt 80. évfordulójára egy kötet. És ez azért érdekes ez a kötet, ezt három helyen lehet megvásárolni Budapesten, mert ezek a fiatal, tehetséges, külföldön tanult, széles európai látószöggel rendelkező kollégák megelégelték, hogy itten semmi sincsen, és ezért csináltak egy kötetet a kutatásaikból. És ezt a kötetet próbáltak pályázni most ugye az emlékév kapcsán, mindenféle hatalmas pénzeket költöttek rá, amit nem, szintén nem volt transzparens, hogy miképpen és hogyan, persze ők egy fillért se kaptak, és aztán meg sikerült az Országos Zsidó Egyetemmel, az Orzséval valahogy ügyesen ezt kiadatni, ezt a könyvet, és csináltam most én is velük egy podcastot, ami majd mindjárt megjelenik, és akkor kértem, hogy sorolják fel, hogy mi lenne, hogyha most hirtelen valaki egy ilyen nagy pénzes zsákkal megjelenne, hogy mit lehetne itt csinálni, és ők valóban azt mondták, hogy itt csak politikai akaratról van szó, hogy van-e olyan politikai akarat, hogy azt a pénzt, ami másra, stadionra, meg mit tudom, mire megy, azt olyasmire költsék, amelyik egy méltó megemlékezés, és egy olyan infrastruktúra kiépítése, amelyik lehetővé teszi ennek a fenntartható működésnek a létrehozását.
Áttekinti ebben az írásában Pető Andrea, hogy hogy alakult a holokauszt emlékezetpolitika 1989-től errefelé, és említi, hogy hát a jelentős fordulat az az illiberális fordulat volt, vagy a korszak határ. Volt-e olyan pillanat, amikor vagy olyan emlékév, amire azt lehet mondani, hogy na igen, ez volt az az irány, amiben mennünk kéne, amikor az látszott, hogy képes a magyar tudományos szakmai és civil szféra úgy együttműködni, hogy a magyar emlékezet politika végre kiteljesedik, és konszenzus van arról, hogy mit is akarunk emlékezetpolitika címén.
Az, hogy ki mit akar emlékezetpolitika címén, arról nincs igazán konszenzus Magyarországon, mert az emlékezetpolitika önmagában a különböző hatalmi viszonyoknak az összecsapásának a szintere, és ami igazából egy változást hozott ebben a keretben, az éppen az, hogy az illiberális emlékezetpolitika ezt a mnemonikus keretet, ezt biztonságpolitikai eszközként használja. Tehát, hogyha csak a történészek úgy elmolyolhatnának a kis íróasztaluknál, és írhatnák azokat a cikkeket, meg különböző blogokat, amelyek szaktudományosan és módszertanilag kiválóak, az nagyon jó lenne, csak az a helyzet, hogy a holokauszt emlékezete az éppen az a terület lett, ahol az illiberális emlékezet politika az egy nagyon komoly offenzívába kezdett, és ezt jól ismerjük a társadalmi nemek tudománya kapcsán, hogy hirtelen nagyon-nagyon fontos lesz valami, ami addig nem nagyon volt fontos.
Miért lett fontos?
Azért lett fontos, mert ezt jól lehet látni. Egyrészt az, hogy az elmúlt időszaknak ez a holokauszt oktatása az rendkívül csekély eredményt hozott. Tehát most jött ki a Claims konferenciának az anyaga, amiben az derült ki, hogy a 18-25 éveseknek a fele, aki ebben az oktatási rendszerben szocializálódott, életében nem hallott a holokausztról. Tehát egyrészről van egy nagyon komoly kiépülése a holokauszt oktatásnak és az emlékezetpolitikának, a különböző emlékhelyeknek, másrészről nagyon kevés ennek a hatékonysága.
Miért? Nem jól építették ki, vagy nem?
Ez egy nagyon bonyolult kérdés, hogy mondjam el az előzőre hat válaszoljak. Tehát, hogy van egyrészt ez a probléma, van egy ilyen strukturális probléma, és másrésztről pedig van az, hogy ez az egész holokauszt emlékezetet, ezt az illiberális kormányzatok felhasználják arra, hogy különböző gyűlöleteket és kirekesztést legitimáljanak. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk a Weidesz pártját Hollandiában, akkor ők ugye nagyon-nagyon komolyan támogatják a holokauszt emlékezetet, de nem azért, mert hogy ők szembe akarnának nézni azzal, hogy Hollandiában a zsidó lakosságnak a 90-valahány százalékát deportálták, hanem azért, mert hogy ezzel tudják a muszlim ellenességet és a bevándorlás ellenességet legitimálni. És azért ez egy nagyon nehéz politikai és tudományos helyzet, és ezért nagyon fontos most ez az EHRI, amely, tehát az Európai Holokauszt Kutatási Infrastruktúra, mert hogy egy olyan helyzetben kaptak lehetőséget a tudósok, meg a kutatók, amikor a holokauszt kutatása és az emlékezete egy ilyen nagyon fontos politikai kérdéssé vált. És akkor erre különböző válaszok születtek, van, aki azt mondja, hogy egyáltalán nem kell a politikával foglalkozni, csak úgy el kell molyolni a kis elefántcsontoronyba, és vannak, akik azt mondják, hogy nem, hanem át kell gondolni, hogy különböző az elmúlt időszakban mik azok a problémák, mik azok a kérdések, amik megoldatlanok maradtak. És ezért nagyon fontos lenne, hogy a Magyarország például ebbe részt vegyen, de hát ez egy ugyanolyan ilyen szenzitív politikai kérdés, mint nagyon sok minden Magyarországon.
Elnézést, hogy lovagolok ezen a motívumon, de azt hiszem, hogy ez kulcsfontosságú megérteni ahhoz, hogy értsük, hogy miért nem épül ki, vagy miért épül le a tudományos hálózat. Szóval nagyon úgy tűnt a 70 éves évforduló idején, 10 évvel ezelőtt, hogy az akkor tényleg szárba szökő illiberális rezsim külön békét köt a magyarországi zsidó hitközségekkel, megpróbál egy ilyen saját holokauszt diskurzust létrehozni, saját emlékezetpolitikát, saját emlékközpontokat, szóval, hogy így inkorporálja ezt az ügyet, ezt a témát, és ezzel szemben megindultak különböző civil mozgalmak, kezdeményezések, amelyek megpróbálták árnyalni a kormányzati törekvéseket, vagy kiegészíteni, vagy olyan hangsúlyokat, olyan szempontokat megjeleníteni, amelyek nem fértek bele a kormányzati stratégiába. Mi történt azóta, és hol tartunk most?
Hát az, hogy az illiberális államok hogyan használják az emlékezetpolitikát, az nem egy nagyon bonyolult recept. Azt csinálják, hogy létrehoznak párhuzamos intézményrendszereket. Magyarországon az elmúlt 20 évben rengeteg a 20. századdal, és főleg a 45 utáni történelemmel foglalkozó új kutatóintézet jön létre. A korábban ezzel a témával, vagy ezzel a kérdéssel foglalkozó tudományos műhelyeket, egyetemeket alulfinanszírozzák, megpróbálják pénzügyi eszközökkel kinyomni onnan a fiatal kutatókat. Kineveznek kutatókat, tehát nem feltétlenül képeznek kutatókat, hanem így előhúznak, mint a nyuszit a kalapból különböző kutatókat, akiket aztán nagyon jól megfizetnek, és alá teszik az állami médiát, ami aztán utána ezeket a gondolatokat rakja ki a különböző felületekre. Tehát, hogy ez az, hogy hogyan működik, ezt lehet látni Törökországtól, Oroszországon keresztül Szerbiáig, mindenhol ugyanez ez a rendszer van. És az, hogy a civil szervezetektől itt olyasmit várnak el, amit arra a civil szervezetek nem igazán alkalmasak, tekintettel arra, hogy a civil szervezetek az illiberális rendszerben azok célkeresztben vannak, alul vannak finanszírozva, nem beszélget velük senki, semmilyen befolyásuk nincsen a döntésekre, tehát hogy a civilség az már elvesztette ezt a őrkutya szerepét az illiberális rendszerekben, és szerencséjük van, ha nem csukják le őket. Tehát, mert hogy máshol már elkezdték lecsukni őket. Tehát, hogy ez az, hogy nincsen egy olyan dialógus, egy olyan tér, egy olyan beszélgetési keret, ahol erről lehetne beszélni, az egy nagyon komoly probléma, és az is, hogy hogy ezek a párhuzamosan létrehozott intézmények, ugye ezek nemzetközileg nem szalonképesek, mert ezek szakmailag nagyon mérsékeltek. Viszont azért van egy nemzetközi szakma, ugye, akik ezt is létrehozták, ezt az európai holokauszt kutatási infrastruktúrát. Nekem ugye az a megtisztelésért, hogy én a tudományos bizottságban vagyok, figyelem ezeket az eseményeket, és megpróbálom tanácsokkal segíteni a fejlesztést. Tehát azért, és akkor ott nagyon sokszor kapok ilyen e-maileket, hogy ez meg ez, ezt meg ezt akarja, kicsoda ez? És akkor ugye meg kell mondani, hogy ez kicsoda. És akkor azért ez egy kicsi szakma egyrészt, másrészt egy nagyon összetartó szakma, mert azért itt nagyon sokan, nagyon sokféle okból nagyon elkötelezettek amellett, hogy egy módszertanilag, szakmailag és erkölcsileg vállalható tudást és rendszert tartsanak fenn.
Most megpróbáltam az elmúlt 10 év eseményeit rekonstruálni, hogy mi minden történt, hogy egyrészt volt ez a különbéke, és a magyar kormány saját holokauszt emlékvezet politikájának a kidolgozása, vagy kiépítése. Másrészt jöttek olyan botrányok, mint a német megszállás emlékműve a Szabadságtéren, ami ellen elindult egy hosszú éveken át tartó tiltakozó akció, és kvázi egy ilyen utcai akadémiai fórum, vagy pseudoat akadémiai fórum. Miközben felvette a kesztyűt a magyar kormány, legalábbis névleg az antiszemitizmus ellen, aközben elindult egy kurzus, vagy megerősödött egy olyan kurzus, ami a két világháború a közötti és a második világháború alatti antiszemita szerzőkultuszát erősítette, képviselt. Szóval lett egy ilyen furcsa feszültség, vagy kettős kommunikáció, ami már elhallgatott, elcsendesült, de én úgy látom, és nem tudom mennyire tévedek, hogy ez a 80. emlék év is megsínyli ezt a lehűlést, ezt a...
Liberális emlékezett politika az mindig kétszínű volt, Jánus arcú volt, tehát egész más beszédet mondott el egy politikus külföldön a témában, mint a magyar választói közönségnek. Tehát, hogy ebben ez a kettősség, hogy így játszik a különböző terekkel, az mindig jelen volt. Amit most lehet látni, hogy a 80. évforduló kapcsán egyetlen egy alapel volt, hogy jaj, csak ne legyen botrány. És ugye mindenkivel kiegyeztek, aki vállalta, hogy ennek megfelelően nem lesz semmiféle izgalom, vagy ellentmondás, vagy nem tudom mi. És azért, tehát az, hogy ezt a könyvet, amit a Buchmüller Péter, a Patarica Dóra, meg a Kacsma Borbára szerkesztettek, ezt ennyire nehezen lehetett kiadni Magyarországon, szerencsére mindjárt megjelenik angolul, az mutatja, hogy itt egy nagyon komoly minőségi probléma van. Tehát az, hogy egy európai szintű tudományos munkát, hogyha nem lehet Magyarországon csak így ilyen kvázi szamizdatként kiadni, amit mondjuk az írók boltjában lehet megkapni egyedül, még van még két hely, ahol még ezt meg lehet, TK-ban lehet megkapni a Pozsonyi úton, akkor azért ott van egy probléma. Mert hogy az államnak mi a feladata? Az államnak nem az a feladata, hogy az állampolgárok és a tudósok életét azt rémessé tegye és elnyomja őket, hanem az a feladata, hogy lehetőségeket biztosítson, hogy mindenki a alaptörvényben meghatározott tudomány szabadságának megfelelően jó színvonalú, európér színvonalú munkát végezzen. És itt úgy tűnik, hogy csak ilyen sundám-bundám módon lehet bármiféle ilyen dolgot elérni, és ez egy nagyon szomorú tapasztalat volt. Én ott ültem Varsóba, és ott néztem, hogy ott vannak a csehek, a lengyelek, románok, osztrákok, németek, tehát olaszok, az olaszok nincsenek ott, de horvátok, tehát, hogy ott vannak, és megpróbálnak együtt gondolkodni. Na most ez, hogy együtt, és gondolkodni. Tehát ez lenne ennek az együttműködésnek a célja, hogy teret készíteni, teret adni azoknak a tudósoknak, akiknek ez a képzettsége, ez a feladata, akik ezt szeretnék csinálni. És ehhez képest azokat, akik valóban európai színvonalon tudnak dolgozni, azoknak erre nincsen olyan sok esélye, mert hogy azokat az intézményeket pénzügyileg nem támogatják, másrésztről pedig az idők nagy részét azzal töltik, hogy így próbálnak lavírozni az öncenzúra és az önfeladás között.
Romániában nagyon furcsa útkereszteződéshez értünk. Egyrészt most már kötelező tantárgy a holokauszt történetének az oktatása. Van explicit állami akarat arra, hogy a társadalmi tudást erősítsék és támogassák. Másrészt éppen megerősödik a szélsőjobb, a Vasgárda utódai nyerik a politikai teret maguknak. Van-e valami túlélési szabály, ötlet, tanács, hogy itt az illiberalizmus küszöbén billegő országban hogy érdemes akár kutatóként, akár a méltányos emlékezetért elkötelezett civilként működni?
Ez egy nagyon megtisztelő kérés. Szerencsére ezt én románul is, meg angolul is megírtam, hogy mit lehet csinálni. Ez az RS9 oldalon meg is jelent románul, talán esetleg be is lehet rakni a linket, amikor fölteszitek ezt a beszélgetést. A grúzok kértek fel, hogy foglaljam össze, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy Grúzia ne csúszson ki az európai védőhálóból, és akkor írtam egy dolgozatot, az most már ugye megjelent nem csak angolul, grúzul, hanem ugye románul és ukránul is. Ezt javasolnám, hogy esetleg az olvasók nézzék meg, vagy azt javaslom, hogy a hallgatók ezt nézzék meg, mert lehet tenni, csak hogy azok a korábbi eszközök, amiket a tiltakozási kultúrában kifejlesztettek, azok az illiberális rendszerben nem feltétlenül hasznosak. Tehát a civil szerveződések például, mert hogy a civil szerveződések voltak azok mindig, ugye a hidegháborútól kezdve, amiben azt gondolták, hogy majd az elvezet a változáshoz, de az illiberális rendszer pont a civil szervezeteket tudja jól elkapni, tekintettel arra, hogy azok regisztrálva vannak, azok adót fizetnek, azoknak be kell adni a jelentést, és ennek kapcsán az állam, amelyik nem azért van, hogy az embertársaik azok jól érezzék magukat, hanem azért, hogy ellenőrizzék őket. Ezért ezek a civil szervezetek, ezek nem feltétlenül segítik ezt a átalakulást, és ezt a külföldi donorok nem nagyon értik, hogy ezt hogyan lehetne bármit ez ügyben csinálni, mert hogy annyira benne van ez a rendszer az emberek fejébe, pályázik, megkapja, végrehajtja, lejelenti. És ez a típusú gondolkodás, ez most már nem feltétlenül hoz bármit. Tehát ha látjuk, hogy mi van most Szerbiában, Belgrádban, akkor ott mozgalom van, tehát ott tömegmozgalom van, amelyet nem azokkal az eszközökkel szerveznek, mint amik a 90-es években hasznosak voltak. Tehát amikor a sorsfordulóról vagy korszakváltásról beszélnek, akkor a korszakváltás azt is jelenti, hogy nem csak az, hogy az illiberális politikának a rendkívül kegyetlen és hatékony professzionalizálásával állunk szemben, hanem ehhez fel kell nőnie a civil társadalomnak, és néhány helyen nagyon jó példákat látunk erre.
Holokauszt 80. emlékébe köszöntött ránk, vagy ad feladatokat. Hát nem csak az emlékezet jelent kihívást, és az emlékezni tudás jelent itt kihívást a számunkra, hanem nagyon sok minden más is ebben a válság évben. Erről beszélgettünk Pető Andrea történésszel, több írását is említettük, ezeket szorgalmasan be fogjuk linkelni az adás archivált verziójába, olvassák el és mondják el a véleményüket, jelezzenek vissza. Andrea, köszönöm szépen, hogy az Értsünk Szót és a Marosvásárhelyi Rádió vendége voltál.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, Parászka Boróka köszöni figyelmüket, tartalmas olvasást, jó rádióhallgatást a továbbiakra is, viszont hallásra.